megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette a teget és a földet, és bölcset igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzám tanításképpen. Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a 14. részből, az 5. verstől a 12. versig. Így szól hozzá Isten igénye. Ez az egyik napot különnek tartja a másiknál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úrén vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te is miért vetted meg a testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé, mert megvan írva. Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden tér, és minden nyelv magasztalni fogja Isten. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Amen. Isten áldja meg az igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását, gyertek, imádkozzunk. Áldjuk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért a végtelen kegyelemért, hogy most is megtartotta az életünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, dicsérhetünk, magasztalhatjuk, áldhatjuk a te nevedet. Köszönjük, hogy te kegyelmes, szentséges, dicsőséges Úr vagy, végtelenül nagy a szereteted, kibeszélhetetlenül nagy a jóságod. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket a te dicsőítésére. Kiválasztottál, hogy tanítványai lehetünk ebben a világban. Köszönjük ezt a szolgálatot, ezt a felhatalmazást és nagy lehetőséget. Kérjük szépen, segítsd, hogy mi ne ítélkezzünk állandóan a másik ember felett. Ne ítélkezzünk azért, mert az egyik szombaton, a másik meg vasárnap tartja nyugodalmi napját. Ne ítélkezzünk azért, mert az egyik ilyen ételt teszik, a másik pedig olyan ételt teszik. Ne ítélkezzünk azért, mert az egyiknek ilyen a szokása, a formája, a liturgiája, a másik olyan. Kérjük szépen, bocsáss meg, amikor bennünk van az ítélkezés, bennünk van az a bűn, hogy a miénk egyedül a jó, és amit mi teszünk, csak az a helyes a te szemedben. Köszönjük igény világos tanítását. Kérünk segítséget, hogy meg tudjuk magunkat ítélni. Azt, hogy amit teszünk, az mennyiben helyes, és mennyiben helytelen. És ne a másokat ítéljük el. Kérünk szépen, bocsáss meg, amikor védkeztünk ellene, akár szóval, akár cselekedettel, gondolattal vagy urasztással. Kérünk szépen, hogy töröld el a mi bűneinket, és teremts bennünk tiszta szívet. Erősítsd meg a mi lelkünket, hogy engedelmeskedni tudjon neked. Te akaratodat keresve. A veled való kapcsolatot megtalálva a mennyei örök életre és az üdvösségre jutassunk. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, hű és igaz a mindenható Isten, hogy megbocsássa a mi bűneinket. Nincs azért már semmi kárkoztatásunk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem a te szerint, hanem a élet szerint járnak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, igényhirdetésre készülve a igen, sajnos rosszul írtam ki az éneket, úgyhogy most egy másik éneket kell elmondanom. A 42. Zsoltárnak az első versét énekeljük el. Sajnos hozzá keveredés, hogy a két énekes könyvet különbe kell írni, és néha eltéveszti az ember, de lassan már átállunk arra, hogy csak az énekes könyvet a számát fogjuk bemondani. Nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy aki csak teheti, vegye meg az új énekes könyvet. Tehát 42. Zsoltár első versét énekeljük el. De mindezt valóban tegyétek meg, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álmokból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor üdvösségé lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik tisztességben járjunk, nem dolgvészolásban és vészegségben, nem szeretkezésben és kicsakongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságot ébredjenek benne. Fogoljuk el a helyzetet. Kedves testvérek, imádkoztunk az igen hirdetésre címet adni, de most hagyj mondjak is el itt a gyülekezet előtt az igen hirdetésnek a címét. A keresztény etika egyetlen parancsa ez. Légy azzá, akivé Krisztusban lettél. Légy azzá, akivé Krisztusban lettél. Léteznek történelem formáló nagy igék, amelyet most felolvastam az igehirdetés alapigéjeként. Ilyen hatalmas ige. Keveset szoktuk emlegetni, pedig az egyház történelemben egy óriási nagy esemény fűződik hozzá, mégpedig Augustinusnak a megtérése. Augustinus, vagy ahogy a katolikusok mondják, Szent Ágoston a 4. században élt. Az édesapja római patrícius volt, tehát nem keresztény vallású, az édesanyja Mónika viszont hívőasszony. Az édesanyja nagyon szerette volna a jó képességű fiát kereszténynek nevelni. De Augustinus nem keresztelkedett meg, sőt, kicsapongó életet élt. Mindenféle világi bűnökben, és egyáltalán nem követte édesanyjának a tanácsát. Nem mondom végig az egész élet történetét, interneten, ha valaki szeretné, nézze meg, rendkívül érdekes, tanulságos. Fiatalon már egyetemi tanár volt, de már őt magát is zavarta az a zűlés, az az elkölcstelenség, amiben élt. De valahogy vonzotta őt a test kívánság. És szeretett volna ebből megszabadulni. És amikor egyszer a kertjében sétálgatott, akkor gyerekeknek a gyerekeket hallotta. Vedd, olvasd, vedd, olvasd. Szétnézett, nem látta, hogy hol énekelnek a gyerekek. És arra gondolt, hogy a gyerekek szava által Isten szól egyenesen hozzá. És úgy érezte, hogy a Bibliát kell elővennie, és azt kell olvasni. Amikor kinyitotta a Bibliát, mindjárt Pál apostolnak ennél az igéjénél nyitotta ki, amelyik így szól. Tehát a római levél 13. részének a 13.-14. verséből. Mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ahogy ezt az igét végigolvasta, bement a házba, térdre esett, és elkezdett imádkozni. Letette a bűneit Isten elé, és új életet kért a mindenható Istentől. Hogy kanyarodjak el a prédikáció fő gondolataitól, most már második vasárnapja mondok olyan történetet, amelyik azzal fejeződött be, hogy valaki hallotta Isten igéjét, leborult, és elkezdett őszintén imádkozni az élő Isten előtt. Hadd kérdezzelek meg benneteket, kedves testvérek, hogy ti vajon mit szoktatok csinálni, amikor halljátok Istennek az igéjét. Néhány ige nehezen érthető, néhány ige pedig egy kicsit zavar is bennünket, hiszen milyen rólunk lenne szó, hogy ne paráználkodj, hogy ne élj kicsapongó életet, ne dorbéző, hát nem mi vagyunk ezek, miért beszél ilyenről a lelkész? Hogyan szoktátok fogadni a belétek oldott igét? Elgondolkoztok-e rajta? Leborultok-e? Imádkoztok-e? Kéritek-e az élő Istent, hogy nyissa meg a szíveteket, hogy megértsétek az igének a szavát? Hogy vonatkoztassam Kálvinnak az igéről szóló magyarázatát saját magunkra. Kálvin szerint Pál éjszakának nevezi azt az időt, amíg nem ismerjük az élő Istent. Néhányan Isten nélkül is erkölcsösen élnek, de a mennybe vezető utat nem találják. És vannak olyanok, akik pedig a nyilvánvaló bűnökben élnek. Mind a kettőt az éjszakának nevezi Pál apostol. az a legnagyobb dráma, hogy amíg az ember az éjszakában van, addig nem látja igazán, reálisan önmagát. Egyszer előfordul, hogy kis tartsák talán vannak, akik emlékeznek rá, hogy az egyik éjszakai, az egyik esti istentisztelet előtt egy sas neki repült a fővezetének. Sas vagy gólya, ezt már nem tudom pontosan. És az egész város nagy sötétség borította be. De úgy, hogy minden lakásban, minden utcában elállt a közvilágítás. Nyilván ilyenkor mindenkiben nagy zavarodottság támad, gyertyát kerestünk, már kezdődött volna az istentisztelet, nagy kapkodás, hogy mégis valahogy el tudjunk kezdeni, hogy valami gyertyát hozzunk be a templomba, hogy világosság legyen, és egyszer csak, ahogy beléptünk a templomba már az istentisztelet kezdetére, akkor kinyújtak a fények, és teljes világosság. És csak akkor vettem észre, hogy nem vettem fel a lelkészhez illő ünnepi ruhát a prédikáció kezdetén. A sötétségben úgy tűnt, hogy rendben vagyok. Amikor beléptem a templomba, és így teljes világosság fogadott, akkor kiderült, hogy mennyire rendezetlen vagyok. Pontosan így vagyunk, mi hívő emberek. Az éjszakában élünk ezen a világon, lelki sötétségben. És amíg a számunkra el nem kezd pirkadni, hajnalodni, addig nem látjuk igazán jól önmagunkat. Addig mindenki nagyon meg van elégedve saját magával, és azt gondolja, hogy én rendben van. Tehát a sötétség. A második, hogy az éjszaka elmúlt, a nap pedig közeleg. Tehát Pál apostol a megtérést, a hívő életet a hajnalhoz hasonlítja. A nap első sugaraiból arra következtetünk, hogy közeledik a teljes világosság. A harmadik, ami Pál mond ebben az igében, hogy el fog jönni a teljes világosság. Ez a teljes világosság pedig az Úr napját jelenti. A megtérésünk csak olyan, mint a hajnal, a teljes világosság pedig olyan, mint az utolsó ítélet, amikor színről színre látjuk az élő Isten. És ahogy a megtérésünkkor Isten leleplezi a mi bűneinket, ugyanúgy Jézus Krisztus visszajövetelékor le fogja leplezni a bűnt. Amit megvallottunk, azt nem. De amit nem vallottunk meg, azt igen. Amikor a teljes világosság megfelragyog, nagyon sok keresztény ember meg fog lepődni, hogy nincs Krisztus vérében megmosott fehér haja. És közönségesen nem mehetünk be abba az országba. Én nem gondolom, hogy a 13. részben felsorolt bűnök lennének jellemzők. 13. versben felsorolt bűnök lennének jellemző ránk. Amíg valaki meg nem tér, akkor is a sötétségben jár, ha nem ilyen nyilvánvaló bűnökben jár. Most inkább hagy koncentráljuk az igének a második felére, arra, hogy fel kell öltöznünk a Krisztus. Mit jelent ez, hogy felöltözni Krisztus? Azt mondja Pál, hogy vessétek le ezeket a bűnös cselekedeteket, a parázatságot, a károvásokat, a lopásokat, mindenféle nyilvánvaló bűnöket, vessétek le, és öltözzétek fel a Krisztust. Mit jelent ez, hogy felöltözni a Krisztust? Pál apostol gyakran használja ezt a kifejezést. Egyszerűbb elmondani, hogy mit nem jelent Krisztust magunkra öltözni. nem azt jelenti, hogy a hívő ember felvesz egy állarcot, és kedvesen mosolyog a többiekre, közben pedig ugyanolyan indulatok vannak benne, mint másokban. Nem azt jelenti, hogy valaki szavakban hivatkozik az Úrra, az engedelmességre, de belül pont olyan, mint régen. A Krisztus felöltözése nem egy kegyes állat, hanem a Krisztus akaratának megfelelő cselekvés, a teljes lelki megújulás. Így is mondhatom, az első lépés a hívő életben a megtérés, az alapvető döntés Jézus Krisztus mellett. Ezután következik a Krisztus felöltözése, vagy ahogyan szoktuk mondani, a megszentelődés, vagy így is kifejezzük magunkat, az óember megöldöklése. Mindenki életében ez más jelent. Pálnak a megtérése után még években tellett, amíg eljutott oda, hogy a maga akaratosságát le tudja győzni. Ő egy olyan ember volt, aki mindenkinél nagyobbnak képzelte magát, az is volt. Ezt nyugodt szívvel elmondhatom. És miközben az igazságot képviselte, és mindenkinek megmondta az igazságot, Péter apostolnak is, egy gyülekezet színe előtt, aközben nagyon sok fájdalmat okozott az ember. Hogy kanyarodjak egy kicsit el az igétől, és hagyd mondjam el, hogy vannak emberek, akik megtérnek, hívő emberek lesznek. És évek, évtizedek alatt jutnak el a megszentelődésben oda, hogy ezt a hatalmas nagy akaratot le tudják tenni. De közben annyi embernek okoznak fájdalmat és keserűséget, hogy hagyd mondjam így, ezek a nagyon erős emberek a megszentelődés útján nem jutnak el odáig, hogy ezt az akaratosságukat le ne tegyék, akkor idő előtt elpusztítják önmagukat. Én nagyon sokakat láttam ilyeneket. Rendkívül kiválóak. A beszédben, a gondolkozásban, a hívő életben rendkívül kiválóak, de annyi bajt szednek össze magunknak, éppen ezzel a nagyon erős természetükkel, hogy az életük végén emiatt halnak meg. A megszentelődés azt jelenti, hogy nem maradok az, akinek született. Nem mondogatom azt, hogy én ilyen vagyok és ilyen maradok, hanem változom. Engedem, hogy Krisztus formáljon. Aztán vannak emberek, akik szintén megtérnek, de a megtérésük után is megmarad az a karakterük, hogy állandóan dicsekednek. A hívő élettel is lehet dicsekedni. Mert nagyon sok minden jó tettel, amit az ember végrehajt hívő emberként. És megmondom őszintén, nem nagyon szeretjük az olyanokat, akik eljönnek a gyülekezetbe, aztán állandóan dicsekednek. Mindazzal, amivel megáldotta őket az élő Isten. Még az is előfordul, hogy valaki lelkipásztor, komoly gyülekezetet vezet, és a lelkész értekezete sorra-sorra dicsekszik a maga hívő gyülekezetében elér eredményekkel. Miért? Ő is elpróbálja a megszentelődés útján járni oda, hogy nem lesz szüksége a dicsekedésre. És lehet, hogy valaki megtér hívő de olyan, mint Péter apostol, bizonytalan. Hol itt teszi a dolgokat, hol úgy teszi a dolgokat. Az ilyen keresztény embereket is csodálatosan fel tudja használni az élő Isten. De a megszentelődés útján el kell jutni oda, hogy ha valamit mondanak, az igen legyen igen, a nem pedig nem. És ne bizonytalankodjanak állandóan, hanem úgy tegyék a dolgokat, ahogy az Krisztus szerint helyes. A megtérés után se bújhat ki valaki azonnal a bőréből. Néha esztendőkre van ehhez szükség. De testvérem, elmúlt a sötétség, felragyog a hajnal, öltözzétek fel Krisztust. A keresztény etika legfontosabb szabály. Légy azzá, akivé lettél Krisztusban. Tehát megváltott Krisztus, új emberré tett, öltözz fel a Krisztust. Legyenek a szavaid és a cselekedeteid Krisztusiak. Valaki így fogalmazta ezt meg, hogy idézek tőle egy gondolatot. Azt is mondja itt az apostol, hogy fel kell ébredni az álomból. Ébredjetek fel. Nagyon fontos kérdés, hogy a tegnapi napon például végig aludtuk-e lelki értelemben. Vagy pedig tudod valamire használni minket Isten. Vagy csak szundikáltunk és jól elvoltunk. De például senki nem hallott tőlünk arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy mit tett ezért a világért, és személyesen azért a másik emberért. Ébren vagy, vagy alszok. Vannak, akik hívő emberként is folyamatosan alszak. Nagyon sok keresztény ember olyan értelemben is alszik, hogy nem ébred rá a bűneire. Krisztus azt kérdezi tőlük, milyen bűnt hagytál el értem? Mit öltöztél fel belőle? Érted is meghaltam, a te bűneidért is. Mindent megtettem azért, hogy ne kelljen azt hordoznod. Feltámadtam a megigazulásodért, hogy a szeretet, a szerintelkűség, a jóság, a türelem és a szívesség legyen jellemző rá. Felöltöztetek az új ember. Vajon nem hiába volt az áldozatom érted? Kérdezi Krisztus. Ha valaki felöltözi a Krisztust, akkor átalakul a beszéde. Az is, ahogy a dolgokat teszi, vagy valamit szó nélkül megtesz. Átalakul az, ahogy hallgat. Vagy az, hogy valamiről képes lemondani. Az ilyen apró dolgokban is meglátszik, hogy valaki azzá lett, amivé Krisztus teremtett. Augustinus nem arra teremtette Isten, hogy kicsapongó életet éljen, hogy parázzálkodjon, hanem arra teremtette, hogy hívő ember, sőt, püspök legyen. De a megtérésben hozzá kellett lennie. Ha valaki nem lesz hozzá, amivé Krisztus teremtette, torz életet. Aki felöltözte Krisztust, már felébredt, a világosságban jár. És hozzá egyre inkább közelebb és közelebb van az Úrnőség. Pál apostol egy nagyon tanulsága világos gondolattal fejezte be ezt az igét. Azt mondta, hogy a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Lehet persze úgy is kényeztetni az embernek a maga testét, amit itt elítél Pál apostol. De lehet úgy is gondozni az embernek a maga testét, mint ahogy teszi azt egy sportoló. Hogy megsanyagolja, hogy megedzi, hogy készíteszi arra, hogy az izmai erősek legyenek, és győzedelmeskedjünk. Így beszél erről Pál apostol Korintusi első levél 9. részében. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy Hermann koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy Hermann hatatlan. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom a testem, és engedelmessé teszem. Kétféle gondozása a testnek. Az egyik a kényeztetés, a másik pedig az, amikor alkalmassá teszem a testem, például a sportot. De Pál apostol itt a képtől elszakadva valami másról beszél. Arról, hogy alkalmassá teszem a testem, hogy Krisztus akaratának tudjak engedelmeskedni. A bűnökre nemet tudjak mondani, a szolgálatot pedig képes legyek elvégezni. Hogy fejezzem be azzal az életünket, azzal az Isten tiszteletünket, hogy nagyon sokszor elbukunk el. És a mi Úrunk Jézus Krisztus látja a mi bűneinket. És csak azt kérhetjük tőle, hogy mégis kegyelmesen az ő szemében ne a bűneink szerint ítéljen, hanem kegyelmesen engedje meg, hogy napról napra fel tudjuk öltözni őt magunkra. És egyre inkább azzá legyünk, akivé Krisztusban megtérésünkkor már lettünk. Amen. Imádkozzunk. Könyörgünk hozzád, Úr Jézus Krisztus! Kérünk szépen, irgalmat azoknak, akik néha alszanak. És kérünk szépen, segíts meg azokat, akik már felébredtek, de még nem öltöztek fel téged. Segíts, hogy harcolni tudjanak az Úr emberükkel szemben, és felöltözzék az Úr embert. Most különösképpen is könyörgünk azokért a testvérekért, akik úgy érzik, hogy erősebbként nekik kell mindenkinek megmondani. És könyörgünk hozzád a bizonytalanokért, a reménytelenekért, a dicsekvőkért, azokért, akik állandóan csüggedeznek, és úgy érzik, hogy soha semmi nem sikerül a számukra. De kérünk és könyörgünk, Úr Jézus Krisztus, hogy mi mindnyájan hagy tudjuk magunkra ölteni téged. Könyörgünk hozzá, Úr, Kérjük szépen, hogy egy nagy ébredést Magyarországon. Hogy a jót nem mondják rossznak, a rosszat nem mondják jónak. Imádkozunk hozzá, Úrunk Istenünk. A kárpátaljaiakért. Könyörjünk hozzá. Azokért, akik Ukrajnában a háború miatt elvesztették szeretteiket, otthonukat, munkájukat, a megélhetésüket. Kérjük szépen, hogy segíts meg őket. Imádkozunk hozzá. Gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Könyörgünk, hogy őrizd meg a világunk békéjét. És így könyörgünk hozzátok, hogy a jövő heti evangelizációban segíts meg bennünket. Hát, hogy legyen hallható, igét hallgató szívünk, ígéretfigyelő gondolatunk. És kérjük szépen segítsd, hogy időt tudjuk szakítani a te igényben, a gyülekezetben, a veled való személyes kapcsolatban. Kérjük szépen, hogy szentelj meg bennünket. Mi Atyám, aki a mennyekben van,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el az országod, legyen a akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a hatalmat.
Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, aki szerint lehetőségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.